Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a keresztény gyülekezet azt a szent igét, melyet egyházunk a mai vasárnapra, advent második vasárnapjára igehirdetési alapigeként kijelölt, és amint megírva találjuk Pál apostolnak a Róma-beli gyülekezethez írott levélnek a 15. fejezetében, annak is a 4. versétől a 13. verséig a következőképpen. Mert amint korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg, hogy az írásokból türelmet és vígasztalást merítve reménykedjünk. A türelem és vígasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek a mi Úrunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Mert mondom, Krisztus a zsidóság szolgájává lett az Isten igazságáért, hogy megerősítse az atyáknak adott ígéreteket. A népek pedig irgalmáért dicsőítsék az Istent, ahogyan megvan írva. Ezért magasztallak téged a népek között, és nevednek dicséretet éneklek. Ezt is mondja, örüljetek népek az ő népével együtt, és ezt is, dicsérjétek ti népek mind az Urat, és dicsőítse őt minden nép. Ézsaiás pedig így szól, hajtással jött Isai gyökeréből, és népek uralkodójává emelkedik, benne reménykednek a népek. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szent Lélek ereje által. Eddig Isten igéje. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim a Jézus Krisztusban. Hogyha megnézzük az igénket, akkor jó kivehető, hogy 5 fő fogalomköré csoportosítja a fő mondani valóját, és én most erről az 5 fogalomról szeretnék beszélni. Az első ilyen fogalom az a türelem, amely nem csak a bibliai kori embernek, hanem a mai embernek is komoly megpróbáltatást igényel. A türelem, amivel minden nap akarva akaratlanul szembesülnünk kell. Hiszen, hogyha nem tudunk türelmesek lenni a dolgok történése, vagy akár a másik embertársunk, vagy a családtagjaink felé, akkor nagyon könnyen a dolgaink, és akár a kapcsolataink is rossz irányt vehetnek. Kiskoromban én is nagyon türelmetlen gyerek voltam. Emlékszem, hogy egy-egy családi eseményt, vagy egy-egy közösségi kiándulást mindig nagyon vártam, és egyszerűen sietettem az időt, hogy már kezdődjön el, már jöjjön el. Később, már mostani korai felnőtt fejjel rájöttem, hogy nem kell mindig türelmetlennek lenni, hiszen a dolgok úgy is eljönnek maguktól, és ahogy szoktam ismerőseimnek mondani, akik már nagyon türelmetlenek, akik már valamilyen várnak, hogy nem kell az időt sietetni. Siet az idő magától is. Viszont az adventi időszak azonban éppen erre a türelemre próbál minket tanítani. Arra a türelemre, amely az Istenben is megvan felénk irányulóan. Hiszen az Isten nem türelmetlenkedik. Ő nem siet. Ő megvárja azt a pillanatot, amikor hozzátérünk, amikor rá tudunk figyelni. Ő türelmesen vár ránk, hogy hozzáforduljunk, és őt keressük. A második ilyen téma a vígasztalás, amiről így ír Ézsaiás proféta, hogy vígasztaljátok, vígasztaljátok népemet. Írta ezt a proféta a fogságban szenvedő zsidó népnek, és így tesz nekünk most is, hiszen nincs annál nagyobb kincs, nincs annál nagyobb szeretet, mint ahogy az egyik ember vígaszt tud nyújtani a másiknak. Akár a családján belül, akár egy családján kívül egy teljesen idegen embernek. Az előbbiekben, a hetekben nekem is szomorú részem volt, hiszen az utolsó dédszüleim, egészen pontosan a 2 közül, akik közül már sajnos egy se él most, az egyiket múlt héten szólította, menj el atya magához, a másikat tegnap kísértük utolsó útjára. És látva a mérhetetlenségig szomorú szemükről könnyeiket törlő családtagjaimat, rokonaimat és ismerőseimet, értettem meg teljesen, hogy mit is mond Ézsaiás próféta. Azt, hogy akik az Isten hogy én, aki az Isten szolgálatára készülök, és mindannyiunk, akik itt vagyunk, és az ő nevében vagyunk most itt, tudjunk erősek maradni. Hogy képes legyek mindig segítséget nyújtani a családtagomnak, még abban a helyzetben is, amikor már teljesen vigasztalhatatlan. És ilyenkor jutnak eszembe a zsidókhoz írt levélnek az a sorai, amelyben a szerző így ír, de mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Kedves testvéreim, nem szabad meghátrálnunk, hogyha vigasztalásról van szó, hanem szüntelenül kell, hogy Ézsaiásnak a szavai lebegjenek előttünk, hogy vigasztaljátok, vigasztaljátok az én népemet, mert megbűnhődött. Ne szégyeljük vigasztalni az embertársunkat, hanem igenis nyújtsunk neki segítséget, nyújtsuk neki kapaszkodót, hogy tovább tudjon menni. És itt jön, ezen a ponton előjön elő a harmadik témánk, a reménységnek a témája, amely nagyon szorosan összekapcsolódik az előbbi kulcsszavunkkal, hiszen a vigasztalással reménységet adunk, kell adnunk a másiknak. A gyászolóknak a feltámadás és az örök élet reménységét, a viszonzatlan szelműeknek, hogy egyszer majd ők is megtalálják a neki rendelt párjukat, az élet gondjaival küzdőknek pedig az Istenben való reménységüket kell erősíteni, amely Jézus Krisztusban megadatott nekik. Ebben az időszakban a különböző segélyszervezetek mindig szerveznek különböző gyűjtési vagy adományozási akciókat a szegényeknek a megsegítése érdekében. És ezek az akciók is úgy gondolom mind a reménységnek a jegyében telnek el, azaz, hogy az olyan embereknek tudnak ünnepi hangulatot nyújtani, olyan reményt adni azoknak, akiknek talán csak egy-egy matraca van az aluljáróban, és az a fekvőhelyük, vagy egyáltalán nincs hova menniük. Az ilyen embernek egy jó szó, egy kedves gesztus, egy tál meleg étel sokkal többet ér, mint nekünk bármi más. Arra vágynak, hogy az emberek fogadják be őket, hogy tekintsék és vegyék ember számba, hogy segítsenek nekik a beilleszkedésbe, hogy ne legyenek előítéleteik felénk. És itt jön elő a negyedik és egyben egyik legfontosabb témánk, a befogadás, amelyről ezt írja az apostol, hogy fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Istennek dicsőségéhez. Befogadás. Már pár korábban a római gyülekezetben is problémát jelentett, hiszen egyszer volt jelen hithű zsidó, és pogány is, és a zsidók egyáltalán nem akarták a pogányokat befogadni. Pál ezt a helyzetet megelégelve egymás befogadása inti a gyülekezetnek a tagjait. Arra, hogy ugyanúgy fogadják be a körülmetéletlen pogányt, mint egy hithű zsidót. És ezen a ponton éleződik ki az Ószövetség és az Újszövetség közötti ellentét, hogy a megváltásnak a választott népe, vagy mindenkire igaz? Napjainkban is küzdünk hasonló problémákkal. Gondoljunk csak saját élethelyzetünkben azokra a pontokra, amikor egy olyan valaki jön hozzánk, akit nem is szívesen szeretnénk beengedni, és akkor egyszerűen nem nyitunk ajtót, vagy ha egyszer nem tágít az illető, akkor még udvariasan távozásai szólítsuk fel. Ha ez se sikerül, akkor meg jönnek az egyre durvább fokozatok, amelyeket most nem szeretnék megemlíteni. Azonban itt van az ökumenének is a kérdése, amely a reformációnak a jeles 500 éves jubileumához közeledve ismét aktualitását nyer minden egyházban, nem csak Magyarországon, hanem szerte a világon. Ekkor jön elő belőlünk az a kérdés, hogy nekem a másik felekezetű hívőt is be kell fogadnom? Nekem egyet kell vele értenem? Vagy hogyha egy újonnan ember kerül a gyülekezetbe, vagy akármilyen közösségbe, akkor is gyanakvóak kezdünk lenni, és elkezdjük kérdezgetni egymástól, hogy ki is ő, mit is akar, miért jött ide, és egyáltalán miért is kéne befogadnunk, stb. És ezekkel a kérdésekkel már meg is gátoljuk az ő befogadását, hogyha az illető még idézőjelesen ártatlan is. Pálnak a felszólítása, mint látjuk, sok kérdést vett fel, többek között azokat is, hogy nekem az ellenségemet miért kell befogadnom? Miért kell egyetértenem egy olyan emberrel, akiről tudom, hogy ellenkezik a véleményünk? Pál erre Krisztust hozza fel példaként, hiszen ő is befogadott minket. Ő nem csak miértünk, akik most itt vagyunk, hanem mindannyiunkért szolgálvá lett. Hiszen bárki járul ő hozzá, akkor nem utasítja előtt mindenféle indokkal, mint ahogy a mi emberek szoktuk, hanem befogadja őt. Meghallgatja az illetőt, és megbocsát a bűnösnek. Ő minden gyallóságunk, minden bűnünk, minden rossz indulatunk ellenére befogad minket, és ő is arra ösztönöz, hogy fogadjuk be a másikat, és így dicsérjük, és dicsőítsük az Isten. És itt értünk el 5. és egyben utolsó fogalmunkhoz, az Istennek a dicsőítéséhez. Pál is és Jézus is azt akarja, hogy az örömforrásunk Istennek a dicsérete legyen. Hiszen ahogyan a Zsoltárs is mondja, dicsérjétek az Urat, dicsérjétek az Úr nevét, dicsérjétek az Urat, akik a szolgái vagytok. Pál apostol sem véletlenül hozza a példákat korának a Bibliájából, az Ószövetségből, hiszen, ahogyan a 4. vers is mondja, hogy mert amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg. Ez a tanítás mi is? Annyi, hogy az, hogy legyünk egymáshoz és a dolgok felé türelmesek. Tudjunk vígaszt nyújtani és reménységet adni azoknak, akik rászorulnak. Fogadjuk be a másik embert a Krisztusért, és velük együtt dicsőítsük együtt az Úrnak a szent nevét. Zárásként pedig az utolsó verset szeretném felolvasni, amelyet én is kívánok minden adventi úton lévő testvéremnek bíztatásként és hitben való megerősítésként. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentléleknek az ereje által. Így legyen. Ámen. Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük neked azt a türelmet, amivel te ebben az időszakban is felénk fordulsz. Segíts, hogy ezzel ne tudjunk visszaélni, hanem megbecsüljük azt. Köszönjük neked, hogy minden helyzetünkben megvigasztalsz minket, minden szomorúságunk közepette, és reménységet adsz nekünk a te fiadban, a Jézus Krisztus által. Kérünk téged, hogy soha meg nem szűnő reménységgel forduljunk te hozzád, bízva abban, hogy meghallgatod könyörgéseinket. Adj nekünk, Úrunk, befogadó szívet, hogy képesek legyünk fele baráti szeretettel fordulni embertársainkhoz. Köszönjük, hogy te minden gyallóságunk ellenére befogadsz minket, és add, hogy ezért a nagy tettedét dicsérjünk téged énekszóval, szavunkkal és minden egyéb módon. Köszönjük, hogy most is meghallgatsz minket, Úrunk. Amen.